Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mesti alkalmunk is a kapcsolatokról szól, kapcsolat és kommunikáció sorozatban. Kapcsolat illúziókról, de ígérem rögtön az elején, hogy nem csak az illúziókról lesz szó, hanem az igazi kapcsolatról is. Örömünk az, hogy nem csak jeles színművészünk Rajkai Zoli jött el, hanem a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre kórusa is. Ők fogják kezdeni ma a programot, úgyhogy én kérem is, hogy gyertek ki. Köszönjük szépen! Azt gondolom, hogy ez imádság volt. Most a három vers, amit Rajkai Zolitól fogunk hallani, nem egyértelműen imádság.
Ady Endre sem utódja, sem boldog őse. Sem utódja, sem boldog őse, nem vagyok senkinek, se ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Lennék valakié. Radnóti Miklós, levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben. S felkiáltok, de nem felelhet rá senki a távol, a háborúba ájult Szerbiából, és te messze vagy. Hangot befonja álmom, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű, büszke páfrány. Mikor látlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, és szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, és kihez vakon, némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, és hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. És az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy, túl három vad határon, és már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, és napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, és fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, és mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, és az országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának kéreg, és a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak, fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. És mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hurrám. Füle Lajos, két költöző madár. Két költöző madár, mint mátkapár, tavaszba ér, egymásra vár. Szárnyuk könnyű, merész, szívük fészek rakásra kész, és mire eljön a nyár, a fészek áll. Mert így kell lenni. Fészket rakni, fiat nevelni, kék ég alatt dalolva szállni, minden szépséget megcsodálni, mire lehull az őszi este. És repülni innen messze. Messze. Itt hagyni fészket, vágyat, álmot. Hisz minden szépet megtalálott, ahova száll, öreg szárnyal, de ifjú szívvel, két költöző madár.
Köszönjük szépen, Zoli!
Lead for my
Köszönjük szépen a kórusnak a szép éneklést, Cseri Zsófia a karvezető. Három ének imádság volt. A versek közül az első semmiképpen, a második közelíti, a harmadik az volt. Gondoljunk vissza erre a három versre. Adi versére egy sort belőle olvashatunk a táblán is. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Szeretném rögtön hozzátenni, hogy ez nem szeretet, ez szeretet vágy. Szeretném, hogyha szeretnének. De rámutat arra, hogy az embernek nagy szüksége van arra, hogy szeressék mindnyájunknak. A másik vers, Radnóti jól ismert verse, Levél a hitvershez, rendkívül izgalmas a kapcsolat témával, kapcsolatban. Hiszen a kedves, a hitves nagyon messzi van, túl három vad határ. Nem lehet vele kommunikálni. Nem volt mobiltelefon. Semmilyen lehetőség nem volt. A költő szívében mégis közel van az asszony. Én azt gondolom, hogy az igazi, bensőséges szeretetnek nagyon jó példája ez. Füle Lajos rövid kis verse pedig átfog több évtizedet, több évtizedes házasságot. A költöző madarak az elején keresik egymást, fészket raknak, fiat nevelnek, hallottuk, de aztán elszállnak az örök hazába. Mert ott mindent megtalál, azt is, amit itt nem. Ebben már benne van az is, hogy számunkra nem csak az emberi kapcsolat fontos, hanem az Istennel való kapcsolat. Hát ennyit erről egyelőre. Hát jött néhány kérdés, röviden próbálok ezekkel foglalkozni, esetleg visszatérünk rá, különösen az elsőre, amit most felolvasok. Így hangzik, örülnék, ha kifejtenék konkrét példákkal, házastárs, munkatárs, barátság, mit jelent feltárulkozni a másik személy előtt. Pontosan, például, milyen páncéljaink vannak, és azokat hogyan, milyen mértékben, mennyire engedve be a másikat, kellene levetnünk, illetve mi az a határ, amit viszont már nem szabad, nem illik megosztani másokkal. Én azt gondolom, hogy ez olyan kérdés, nagyon jó kérdés, fontos kérdés, ami megérdemelne egy külön előadást. Most ebbe a sorozatba nem terveztem, nem nagyon fér bele, úgyhogy röviden szeretnék rá reagálni, de nagyon elültette bennem azt a gondolatot, hogy ezzel külön kellene foglalkozni. Tulajdonképpen foglalkoztunk is valamelyik sorozatban, a kommunikáció témakörben, azzal, hogy nem mindenféle emberi reláció jelent szoros kapcsolatot. Vannak felszínes kapcsolataink. Nem igaz az, hogy mindig mindenkivel egyenlő szinten kell kapcsolatban lenni. A felszínen nagyon sok emberrel lehetek jó kapcsolatban. Vannak kedves kollégák, akikkel a gondolataimat is kicserélem, ott már szorosabb a kapcsolat. Vannak jó barátaim, még szorosabb. Legszorosabbnak kellene lenni a házastársi kapcsolatnak. És én azt gondolom, hogy feltárulkozni elsősorban itt kell, na meg a lelki gondozói beszélgetésben, vagy a gyóntatószékben, de ezek nem szimmetrikus kapcsolatok, ezek aszimmetrikus kapcsolatok. Most a szimmetrikus kapcsolatokról van szó. És én azt gondolom, hogy még az ilyen szoros kapcsolatban is, mint a házasság, nem biztos, hogy rögtön mindent ki kell tárni. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut egy régi esemény, egy általam elkövetett lelki gondozói hiba, ugyanis jött egy kedves fiatal házaspár, nagyon rossz volt köztük a kapcsolat, de nem igazán illettek össze. Nagyon jó megjelenésű orvosnő a feleség, alkoholista, kétkezi munkás a férj. Beszélgettünk, beszélgetés végén mind a ketten átadták a szívüket az Úr Jézusnak. Hazamentek, másnap újra jöttek, láttuk, hogy baj van. Az történt, hogy a fiatal asszony nagy felbuzdulásában, hogy ő most megtért, letette a bűneit, bevallotta a férjének, hogy amíg az elvonó kurán voltál, megcsaltalak, azt is elmondta, hogy kivel feküdt le. Ezt nem bírta elviselni az a egy napja friss hívő férj. Sok volt. Én azt gondolom, a feltárulkozás a házasságban elkerülhetetlen. Náluk is ennek meg kellett volna történni, de nem ilyen hamar. Tehát ne vegyük túl kategórikusan ezeket a gondolatokat a feltárulkozással kapcsolatban. Na most ebből kiderült, hogy a házasság, meg a barátság, és főleg a munkatársi kapcsolat nem ugyanaz. Hogy ide lehetne venni még a szüleinkkel való kapcsolatot, vagy sok más, vagy a gyerekeinkkel való kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban csak egy reláció jut eszembe, néha azt hallom, serdülő lányok anyjától, hogy a lányom a legjobb barátnőm. Szerintem nagyon rossz. A serdülő lány is az anyjában keres kapcsolatot, vagy vigaszt, vagy támaszt. Ne a lánya vállán sírja el a bánatát. Neki az a feladata, hogy támaszt adjon a gyerekének. Na, ennyit erről, és később majd valamikor visszatérünk rá. Na most itt van egy nagyon hosszú sor, lehet, hogy elteszem jövő hétfőre, mert kevés az időnk, látom, már fél van, de jelzem, hogy mikről van szó, és ezzel megkötöm az magam kezét is, hogy kénytelen legyek elővenni egy hét múlva ugyanezeket a kérdéseket. Tud-e jó kapcsolatot kialakítani az a férfi, aki önbizalom hiányban szenved? Hát azt gondolom, nagyon nehezen. Tud-e tartós kapcsolatot kialakítani, aki nem ismeri önmagát, vagy nem meri önmagát adni? Azt gondolom, először önmagát ismerje meg. Hogyan növelhető az önbizalom? De ez messze vezethető kérdés. Kellenek sikerek, de kellenek mások is, akik segítenek és bátorítják, akik fölfedezik az értékeit az illetőnek, és meg is mondják neki, hogy ez most nagyon jó volt, vagy hogy benned komoly kincsek rejlenek. A férfinak kellene a nőt választania, ez önbizalomra és önismeretre van szükség, hogy merje önmagát adni, ez a hódítás. Miért a nők vállalják a férfiakat ma? Ez messze vezető kérdés. Egész társadalmi életünk fölborult. Nem úgy működik, ahogy Isten terve szerint eredetileg kellene. Ugye Jézus helyreállít mindent, ha befogadjuk. Tehát nem a nők fogják hordani a nadrágot. Na, ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy Jézus nem úgy állít helyre mindent, hogy így csinál, hanem irányt mutat, és nekünk engedelmeskedni kell. Nemrég hallottam egy biblia magyarázatot, kánai mennyegző volt a téma, ismerjük a történetet, nagy volt a baj, milyen ciki, elfogyott a bor, Mária szólt Jézusnak, Jézus pedig a szolgáknak, de nem ő utasította a szolgákat, hogy mit kell tenni, hanem azt mondta, hogy amit mond nektek, mármint Jézus, azt tegyétek meg. Hát ez a titka, ha Jézus úgy segít, hogy megmondja, hogy mit tegyek, de azt nekem meg kell tenni. Az engedelmesség, a neki való engedelmesség a titka. Ha azt mondja a bénának, hogy nyújts ki a karodat, akkor neki ki kell nyújtani. Ez hitlépés. El kell hinni, hogy meggyógyul. Ha azt mondja a tanítványoknak, hogy szeressétek egymást, akkor szeretni kell egymást. Nincs mese. Én arra kérem a hátulállókat, jöjjenek előre, itt van 4 szék elő. Meg oldalt is, újabb 4, 8 szék van. Bátran. Hát csak egy leány van talpon a vidéken. Ha, 2. Valamelyért meg én is. Jó, köszönöm szépen. Így legalább érzem azt, hogy ami innen elhangzik, annak van hatása. Hát egyelőre ennyit ezekről a cédulákról, elő fogjuk venni majd egy kicsit mélyebben és részletesebben is mindegyiket. Na most térjünk rá a mai témánkra. Kapcsolat, és kiderül erről a tábláról, hogy vannak kapcsolat illúziók is, azaz olyan kapcsolat, ami nem is igazán kapcsolat. Tévedés. Adi verséről már tisztáztuk azt, hogy ez nem szeretet, szeretet vágy, de kifejezi azt, hogy kapcsolat nélkül, emberi kapcsolat nélkül mi nem tudunk élni. Nagyon fontos, hogy legyen olyan ember, akihez oda mehetek, akit érdekel, hogy mi van velem, aki meghallgatja azt, ami velem van. Van egy nagyon fontos perc minden házasság életében, amikor hazatér az, aki addig nem volt otthon. Ez gyakrabban a férj. Az az általános helyzet, hogy az asszony otthon van, hazajön a férj. Egész nap házastárs hiányban szenvedtek. Mi történik? Az asszony alig várja, hogy elmondja, hogy mi volt aznap. De nem lehet, mert a férj kezdi a hőstetteivel. Neki meg arra van szüksége. Tehát az egy olyan perc, amikor gyakorolni kell a szeretetet, erről szó lesz ma még, aminek az egyik lényeges vonása az, hogy a másik szükségletére vagyok figyelemmel, nem a magaméra. Nagyon nehéz visszatartani, hogy el ne mondjam rögtön mindent. És ha figyelmesen végig hallgat, akkor hajlamos vagyok arra, hogy őt megkérdezze. Ha csak én vagyok így, bárcsak magára ismerne még valaki, de ez küzdelem. Természetünknél fogva egocentrikusak és egoisták, azaz önzők és énközpontúak vagyunk. A szeretetet valóban tanulni kell, ahogy Walter Nietzsche könyvének a címe is mondja, egyébként az iratterjesztésben kapható. Tehát szeretném, hogyha szeretnének, mert életközegünk a kapcsolat, életközeg, ahogy a halnak a víz, ahogy nekünk a levegő, ha elfogy a levegő, nem tudunk élni, ahogy az őzikének az erdő, az emberi kapcsolat, ami életközegünk, valójában az Úrral való kapcsolat is életközeg, de ezt nagyon sokan nem tudják. Ezért van az, amit Pascal mondott, hogy Isten alakú vákuum van bennünk. Egy olyan űr, amit ő tud betölteni. Egymástól elszigetelve képtelenek vagyunk élni. Különösen átéljük ezt olyankor, amikor valaki beteg ágyhoz van kötve, olyan soká jön a látogató. Vagy átéljük olyankor, amikor fizikailag távol kerülünk egymástól, Radnóti levél a hitveshez. Ő mindent megtett volna, hogy újra együtt legyenek, nem valósult meg. Ezért olyan súlyos büntetés a magánzárka. Na most lehet, hogy eszünkbe jutnak a remeték, akik szánt szándékkal kivonulnak a társadalomból, élnek egy barlangban. Én azt gondolom, hogy ez is szociális magatartás, valamiféle üzenet a társadalomnak. Én kivonulok, ti nem érdekeltek, én egyedül Istennek akarok foglalkozni. Nem akarom megbántani a remetéket, ma már nincsenek olyan sokan. Régebben voltak többen, nem tudták azt, amit egy német keresztény fogalmazott meg arra kérdése, hogy hol van Isten, a válasz az volt, in der Mitmenschlichkeit. Szabadon fordítva, az emberi kapcsolatokban. Én ott vagyok, amikor észreveszed, hogy egy pohár vizet kell adni, akár a legkisebbnek is az én tanítványaim közül, vagy hogyha valakit meglátogattatok, engem látogattatok meg, hogyha valakit felruháztatok, mert mezítelen volt, azt velem tettétek meg, mondta Jézus. Na most ezt nem szeretném, ha valaki is félreérteni. Jézus valóságosan jelen van, láthatatlanul, most is köztünk, nincs beszorítva a mi háromdimenziós terünkbe, hanem a végtelen dimenziójú térben él, és ugyanúgy jelen tud lenni valóságosan a földgolyó bármelyik pontján, mint ahogy most ebben a teremben. De ez is valóság, hogy a másik emberben jelenik meg a szükséget látó másik emberben. Életközegünk a kapcsolat. De kapcsolaton nem a puszta információ cserét értjük. A mobiltelefont szokták úgy reklámozni, hogy kapcsolat. Ugye föl lehet venni valakivel a kapcsolatot. De abban az értelemben, ahogy mi szeretnénk beszélni itt a kapcsolatról, a Biblia alapján, azt a mobiltelefon nem tudja betölteni. Itt másról van szó. Az a kapcsolat, amiről itt szeretnénk beszélni, az szeretett kapcsolat, és az az ember életközege. Arra van szükségem, hogy azok az emberek, akik között én élek, elfogadjanak. Ha nem fogadnak el, akkor szorongok köztük. Nem érzem jól magam. Úgy érzem magam, Thomas Mann-t idézem, mint fehérek közt egy európai. Valahogy nem illett bele abba a társadalomba. Kölcsönösen és folyamatosan közlünk egymással dolgokat, ez mehet a szeretet jegyében, közöljük egymással, tehát van információ átadás, azt, hogy elfogadlak téged, közöljük azt, hogy számíthatsz rám, azt is, hogy mellettem biztonságban vagy, rám bízhatod magad, hogy fontos és értékes vagy számomra. Én azt gondolom, hogy minden igazi szeretet kapcsolatban ezek az információk mennek a másikhoz. Asztal, ágy és életközösségre vágyom veled. Na, ez csak a házastársnak vagy a jövendő házastársnak szól. Mindenre vágyom. A szeretet kapcsolatot ezek jellemzik, de önmagában még nem szeretet kapcsolat egyik sem. Lehet az. Önmagában nem szeretet kapcsolat a szexuális együttlét sem. Ez a vetett ágy finoman ezt érzékelteti. De a szexuális együttlétben is lehet szeretet. Vagy a szeretetbe ágyazottan valósulhat meg. Önmagában még nem szeretett kapcsolat a közös vagyon és az együttes pénzkezelés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy olyan emberek, akik egymást szeretik, azok közösnek tekintik az, amiük van, nem csak a magukénak. Attól kezdve, hogy mi házasok lettünk, nincs olyan, hogy tied, meg enyém. Akkor válik ez kérdési, amikor elválnak. És akkor széthordják. Milyen nehéz dolog, most akkor kié a gyerek? És széttépik a gyereket. Átvitt értelemben természetesen. Könnyebb a könyvszekrényt elvinni, mint a gyereket. A közös otthon. Igen, közös otthonra van szükségünk. Ott valósul meg a mi szeretett kapcsolatunk. De önmagában még az sem szeretett kapcsolat. A közös gyermekvállalás és gyermeknevelés komoly feladat. És mind a ketten szükséges, hogy benne legyünk. Együtt vállaljuk. Nem hangozhat el olyan szemrehányás, hogy te nem is akartad. Ha megvan mind a kettőnké, és felelősek vagyunk érte, az együtt szórakozás. Lehet, hogy az előző súlyos dolgokhoz képest ez olyan könnyed. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolatban fontos, hogy legyenek olyan percek, órák, napok, esetleg hetek, amik csak arra valók, hogy közösen jól érezzük magunkat. Hát azért kötöttünk házasságot, nem azért, hogy konfliktusokat kezeljünk. Azokra is szükség van természetesen. De gondoskodni kell arról, hogy legyen ilyen, hogy legyenek ünnepek az életünkben. A közös hivatás, néhány házas párnál ez megvalósul, valószínűleg össze is kapcsolta őket, Pierre Curie-t és Madame Curie-t, egy darabig, amíg a férfit el nem ütötte egy lovaskocsi. De ez nem elég. A közösen vezetett üzlet sem. Az együttes szolgálat. Na most már itt vagyunk az egyházban. Hát együtt szolgálunk. Igazán szent dolog. Azt gondolom valóban az. És könnyebb ezt tenni, hogyha igazi szeretett kapcsolat van köztünk. De önmagában ez sem az. Szeretett kapcsolat, ha mindez szeretetből fakad és szeretetbe ágyazottan valósul meg. Hát ezek után nagyon fontos tisztázni azt, hogy mit értünk mi szereteten. Na most, de még várjunk egy kicsit. Vegyünk figyelembe még néhány dolgot. Ugye egy ifjú pár azt mondja, hogy ők naponta SMS-eznek és csettelnek, órákat töltenek el így. Miért? Ha megkérdezzük, mert szeretjük egymást. Igen, lehet, hogy ez van a háttérben, de lehet, hogy csak az önzés. Hát szeretném megkaparintani őt. Azért van rá szükségem. Nagy hiányom van. Szeretném, hogyha szeretnének. Vagy legalább ő szeretne engem, és lenne az enyém, nem is én valakié. Együtt nézzük a tévét. Hát ez óriási, nem? Jól van elhelyezve a szobában. Rá lehet látni az uralkodó bútordarab. A szoba bármelyik sarkából rá lehet látni. Fotelből, ágyból. És nézzük együtt, és közben teszünk megjegyzéseket. Halljuk a híreket. Mind a ketten föl vagyunk háborodva. Már megint micsoda disznóság, ami kiderült. Hát mostanában ilyen tapasztalataink vannak. Vagy izgunk, hogy azok a görbék, hogy melyik párt hogy áll. És ott is tudunk lelkesedni, vagy szomorkodni, vagy izgulni. Összekapcsol ez bennünket? Hát úgy, ahogyan Isten szeretné, még nem kapcsol össze. Valamennyire összekapcsol. De nem erre van szükség. Ez nem baj, hogy így van, ha így van. Egész másra van szükség. Ha együtt szidjuk a szomszédainkat, még mit írtam oda is a kormány? Hát ez is valamilyen közös mozdulás lehet. Jó dolog, legalább együttemre lépünk. Ha együtt megyünk moziba, koncertre, templomba. Hát hogy lehet egy sorba írni ezt a hármat, elnézést? De ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha templomba megyünk együtt, ez önmagában még ugyanúgy nem biztos, hogy szeretett kapcsolat, mint a többi, ami ide van írva, mint a mozi vagy a koncert. Ha együtt lelkesedünk egy célért, vagy egy sztárért, itt megint értékben nagyon különböző dolgokról van szó. De összekapcsolhat bennünket, ha együtt szolgálunk a gyülekezetben, erről már szó volt. Nagyon jó dolog, ha lefekszünk egymással, önmagában ez se szeretett kapcsolat. Sajnos adott esetben nem több, mint egy jó ízű ebéd, ha jó a szexuális kapcsolat. Nem biztos, hogy szeretett. Lehet, hogy csak testi élvezet. És az még nem szeretett. Ugyanakkor benne lehet a szeretet. A szexben is, a közös szolgálatban is, az együttes lelkesedésben is, abban is, hogy együtt megyünk valahová, moziba, vagy bárhová. Na, ne szidjuk a szomszédainkat, inkább viseljük el őket szeretettel, imádkozzunk értük. Ha azért imádkozunk, hogy halkítsák le a tévét, akkor nem biztos, hogy értük imádkozunk, hanem magunkért. Mert az nekünk jó. Vagy hogy ne veszekedjenek már, legalább ne olyan hangosan. Na most, ha őszintén azt kérjük, hogy ne veszekedjenek már annyit, akkor az lehet, hogy értük van. De ha hozzátesszük azt, hogy legalább ne olyan hangosan, ez leleplezi azt, hogy rólunk van szó, hogy magunknak akarunk valamit. Tehát mindez még nem biztos, hogy szeretett kapcsolat, lehet, hogy csak kapcsolat illúzió. Ugyanakkor szeretném ezt is újra hangsúlyozni, mindegyikben benne lehet a szeretet, az igazi szeretet. De önmagában egyik sem szeretet még. Hát ezek után már tisztázni kell, hogy mi a szeretet. Nagyon nehéz megközelíteni, Erich Frommnak nem sikerült megfogalmazni, C.S. Lewisnak majdnem sikerült, a Szeretet négy arca című könyvben. Szerintem sokkal tovább lépett. Szerintem ragyogó, amit Walter Nietzsche írt, pedig nem olyan híres. Ő írta azt is, hogy a szerelem azt jelenti, hogy együtt járunk, noha még nem ismerjük jól egymást. Gondolom, vannak itt együtt járók, most éppen együtt ülnek. Ezzel szemben a szeretet azt jelenti, hogy együtt maradunk, noha nagyon jól ismerjük egymást. Hát ha ez történik, akkor már lehet sejteni, hogy ott van szeretet. Maradjunk együtt. Ez az egyik Chapman könyv címe, jó szívvel ajánlom azoknak, akik foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy együtt maradjanak-e. Szeretni annyit jelent, most hát ez a Walter Nietzsche nagyon szép megfogalmazása, annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. A valódi szükségleteit. Nem biztos, hogy azt, amit én akarok neki adni. Én adok neki valamit. Nem is szeretsz, mondja, dehogy nem, hát a vízcsapot is megszerelte. De neki nem erre volt szüksége. Föl kell fedezni, hogy mire van igazán szüksége, és erre nincsenek sémák. Ez muszáj őt személyesen megismerni. És föltárni. Meg nem csak általában, hanem adott helyzetben, és újra meg újra, mert változhat. Amire tegnap még nem volt szüksége, ma ott van hiánya. A folyamatos kapcsolat, az állandó felfedezés izgalmasabb, mint egy útikönyv. Mert föl lehet fedezni a másik embert, és gondoskodni arról, hogy az a szükséglete be legyen töltve. Látunk itt egy szép fotót, fantasztikus, nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, nem tudom, látszik-e jól. Ez a pár a levegőben van, az árnyékuk rávetül erre a homokba rajzolt szívre. Ugye szerelmesen a föld fölött lebegnek. Szeretet ez? Nem biztos. De nem kizárt, hogy valóban szeretik egymást. Ezt azért mondom, hogy ne féljünk a lebegéstől, meg az álmoktól, meg a szerelemtől. Mind jó, ha van, csak ne tévesszen meg minket az, hogy az azonos az igazi szeretettel. Benne lehet ebben a romantikus lebegésben is. Ott lehet a szeretet akár a négyökrös szekérben is. Bár hát abból nem lett. Végül házasság nem lett belőle. Hát ez is fantasztikus fotó. Szeretet. Most más oldalról próbáljuk megragadni. Önmagam átadása és a másik elfogadása. Tehát odaadom magam neki. Mit jelent az, hogy magam? Nem csak a testemet, a figyelmemet, a gondolataimat, a törődésemet, a munkámat, mindazt, amire szüksége van. Őt pedig elfogadom. Kiderül, hogy vannak hibái. Elfogadom őt a hibái ellenére, sőt a hibáival együtt, nem kell a hibáit szeretni. Itt addig téved, becsapja magát, amikor azt írja az egyik Csinszka versben, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Az egy illúzió volt. De a versben jól hangzik. Na de van itt még egy szó, vagy kettő. Feltétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy nem várok cserében valamit. Hát nem úgy működik ez, hogy én adom magam, ha te is adod magad. Ez a szeretet bátorsága kell. Ez az kell, hogy leleplezem magam, ahogy az egyik kérdés is visszautalt erre, levetem a páncélt meg akármit, sebezhetővé teszem magam. Egy óriási kockázat ez. Az Úrnak is így adom át magam. Talán elhangzott már ez a példa. Ha nemrég hangzott el, akkor elnézést kérek. Amikor Billy Graham Magyarországon volt, az egyik evangelizációjában mondta el, közel 20 évvel ezelőtt, hogy egy francia kötéltáncos kifeszítette a kötelét a Niagara fölé. Múltkor mondtam? Nem. Akkor bátran elmondom. Mert, tessék? A kávéházban mondtam. Jó, köszönöm. Nem volt mindenki a kávéházban. Én mostanában a kávéházba jártam. Nos, kifeszítette a kötelét, úgyhogy az egyik vége Kanadában, a másik vége az Egyesült Államokban volt, hatalmas tömeg figyelte a produkciót, ott volt a tévé, A kötél a táncos végig sétált a kötélen, oda-vissza, óriási teljesítmény. Akkor fogott egy tárgyat, azt is átvitte a kötélen, oda-vissza. Fogott egy talicskát, azt is átvitte. Áttolta a kötélen, oda-vissza. Fantasztikus. Akkor megkérdezte, elhiszitek-e, hogy én ezt át tudnám tolni akkor is, ha valaki benne ülne? A tömeg lelkesen, elhisszük. Erre rámutatott egy közel ülő fiatal emberre, na akkor tessék, szállj bele. Egyik leglelkesebb tagra. Mire az illető azt mondta, hát azért. Azért talán mégse. Nem kevesebb történik, amikor az ember megteszi az első hitlépést, amikor rábízza magát az Úrra. Kockázatos a keresztény élet. De nincs más lehetőség ahhoz, hogy életben maradjunk. Mert a bűn szakadéka fölött kell minket átvigyen az Úr. Ez az kell, hogy bízzunk benne. Bízzunk abban, hogy ő meg tudja tenni. Hogy ő át tud vinni, ki tud szabadítani. Azt mondja Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Megfordítom, ezt nem mondta így, mégis mondta, majd elmondom miért. Ahogyan engem szerettek, úgy szeressétek egymást is. Tehát ugyanúgy bízzatok egymásban is. Na, hogy gondolom ezt? Nemrég egy házassági ünnepen mondtam el a következőt. Ismerjük azt a szép történetet János evangéliumának a végéből, amikor mennybe menetele előtt nem sokkal feltámadása után az Úr Jézus még négy szem közt beszélni akart kedves tanítványával, Péterrel. Hát volt mit megbeszélni. Hát közben volt egy tagadás. Végül létrejött Péter számára váratlanul a tóparton, ahol ő éppen halászgatni akart. De ott volt az Úr, Jézusnak az volt a szándéka, hogy Péterre rábízza azokat, akiket ő szeret. A többi tanítványt, meg azokat, akik majd benne hinni fognak, bibliai nyelven a báránykáit. Mit kérdezett Pétertől? A logikus az lett volna, azt kérdezi, hogy Simon. Szeretette a bárányokat? Szeretette a tanítványtársaidat? De Jézus nem ezt kérdezte. Azt kérdezte, szeretsz-e engem? Mert ha engem szeretsz, akkor rád bízom. Akkor rád lehet bízni a bárányokat. Elhangzik ez háromszor. Szeretett kapcsolat. Szeretett kapcsolat egy házaspár életében. Azt kérdezi az Úr Jézus tőlünk, mindenkitől, szeretsz-e engem? Ha őszintén tudod válaszolni, hogy szereted az Urat, akkor a következő lépés az, hogy akkor rád bízom a férjedet. Vagy rád bízom a feleségedet. Szeresd úgy, ahogy engem. Teljes odaadással, önátadással és elfogadással. Elfogadással a gyengeségeivel együtt. Meg a nehéz természetével együtt is. Meg a feledékenységével, meg a figyelmetlenségével, meg a gorombaságával. Bocsánat, lehet olyanokat mondok, amik ismeretlenek számotokra. De hát az Úr Jézus engem így fogad el, ezekkel együtt. És akkor ugyanúgy elfogadhatom a másikat is. Feltétel nélkül. De néhány fontos fogalom még ide tartozik ehhez az igazi szeretethez. Ilyen például a ragaszkodás. Hát föl sem merül az, hogy elváljunk. De röhely. Hát hogy lehet ilyenre gondolni is? De az, hogy ragaszkodom hozzá, az azt is jelenti, hogy gondot viselek rá. Aki ragaszkodik az autójához, az elviszi a szervizbe, mikor kell. Nem akarja, hogy tönkre menjen. Aztán itt van az is, hogy hűség. József Attila szerint nehéz. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Nagyon nehéz Jézus nélkül. Vele nem nehéz. De itt is azzal kezdődik, hogy én szeretem az Urat. Együtt mozgás. Hát ezek aztán együtt mozognak, akiket lehet látni ezen a fantasztikus fotón. Együttemre lépünk, egyfelé megyünk, egy az út irányunk. Ez azt jelenti. Szolgálat egymásnak. Hozzáteszem azt, hogy manipuláció helyett szolgálat. Manipulálni lehet a másikat? Lehet. Az ember jól kiismeri, akkor tudja, hogy kell elkezdeni a beszélgetést, vagy mit kell odahozni előre. Nem. Szolgálni. És itt megint arról van szó, hogy amire a másiknak szüksége van, azt nyújtani neki. És hát ez sokszor áldozattal jár, önfeláldozással, sokszor önmegtagadással és megbocsátással. Megint csak úgy, ahogyan Isten is. Szó szerint írja Pál apostol az Efézus 4.32-ben, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Hírközlés. A hírközlés technikája rengeteget fejlődött az évszázadok folyamán. Ugye egy időben a postagalamb az egy nagyon jó eszköz volt, de hogy ezt a postagalambot így ki lehet vetíteni. Az már a hírközlés technikájának a fejlődését mutatja. Rendkívül sokat fejlődött. Itt van ez a kisfiú, már neki is van mobiltelefonja. Kezdődött valamikor talán a jelzőtűzzel, aztán folytatódott tovább, és eljutott egészen a mobiltelefonig, ja, az nincs odaírva, most már oda van írva. Óriási fejlődés. Persze. Na most a kommunikációs technika és a személyes kapcsolat fejlődése nem jár együtt. És ez a nagy illúzió korunkban. Hát föl tudom hívni Amerikát. Ottani ismerősömet. De kifizetődőbb, ha ő hív fel engem. Mindegy. De létre lehet hozni kapcsolat. Az űrhajóval is lehet kapcsolatot tartani. De ez nem az a kapcsolat, amire nekünk, embereknek szükségünk van. Nem ez az életközeg. Az életközeg a szeretett kapcsolat. Mert a fejlődést fogjuk itt látni, ez a görbe a kommunikációs technika fejlődését mutatja. hirtelen ível fel, és itt vannak néhány állomás, nem biztos, hogy pont a legfontosabbakat szedtem össze, jelzőtűz, lovasfutár, távirat, vezetékes telefon, rádió, műhold, internet, és mi ez a piros vonal? A személyes kapcsolat a másik emberrel, ez másfelé görbül. Egy test vagyunk, ismerjük egymást, ez a kiinduló pont, oda jutunk, hogy egy ágyban alszunk, de nem ismerjük egymást. Nem tudjuk, hogy mi fáj a másiknak, hogy mi hiányzik neki. Nagyon fontos erre fölfigyelni. Különleges korszak ez a miénk. Nem tudunk válogatni, ebben élünk. Személyes és bensőséges kapcsolat építésén kell fáradoznunk, ezért mondjuk azt, hogy tanulni kell a szeretetet. Isten igéje ad ez útmutatást és reményt is, ha úgy érzi egy pár, hogy az ő helyzetük reménytelen, akkor lapozzák fel a Bibliából ezt az igét. A Római Levél 5. fejezetében olvasható, 5. vers. A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által. Bennem eredetileg nincs az a szeretet, amire szüksége van a másiknak. Én nem tudom azt produkálni. Az agapé szeretet Isten szeretete. Az Isten agapé. A szeretet himnusza az agapé görög szót tartalmazza, amit magyarra szeretettel fordítanak, de az az Isten szeretetére vonatkozik, és ő adja nekem a Szentlélek által. A Szentlélek megnyilvánulása elsősorban nem a különleges jelekben van, nyelveken szólás, gyógyítás, kézrátétellel, nem. Lehetnek ilyen jelek. Hanem abban van, hogy értem az igét, és képes vagyok szeretni. Ez a nagy titok. A többi ehhez képest mellékes. Ez a fontos, hiszen az Isten szeretet. A Szentlélekről azt írja Pál apostol, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelke. Amire nem vagyok képes, ahhoz van erőm. Erőm a Krisztusban mindenhez. A szeretet lelke. És józanság lelke. Bölcs gondolkodás. Tudok igazodni Isten akaratához a döntéseimben. Az igazi szeretet, eszerint az ige szerint, Isten ajándéka. Ő adja nekem, de ezt az ajándékot az Úr újjászületésünk napján nyújtja át. Tehát csak az újjászületett ember kapja ezt az ajándékot. De olyan, mint egy bankkártya, ahhoz, hogy a bankkártya működjön, előbb aktiválni kell, és azután használni, gyakorolni. Azt hiszem, ezt ismerjük mai életből. Tehát Isten adja a szeretet bankkártyát, ott van a kezembe. De csak egy kis lemez, ahhoz, hogy használni tudjam, aktiválni kell. Ezt hogy lehet aktiválni? Ja, bocsánat, ez csak a bankkártya képe. Hogy lehet aktiválni? Elfogadom az ő kegyelmét. Ki képes elfogadni a kegyelmét? Az, aki tudja, hogy rászorul. Aki nem tudja azt, hogy ő bűnös, az nem kap kegyelmet. Mire kapna? Aki azt hiszi, hogy neki van elég, ő gazdag, az nem kap, csak a lelki szegények, akik tudják, hogy rászorulnak Isten kincseire. Aki a padlón van, az előnyös helyzet az Isten országa szempontjából. Mert az rászorul az ő kegyelmére, hogy elfogadja. Én azt szívszorítom, amikor József Attila írja, hogy bele nehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ettől kezdve nem kell magammal foglalkoznom, hanem figyelhetek a másikra. Hát ha kegyelemben részesültem, akkor nem kell tépnem magam amiatt se, hogy milyen bűnös vagyok. Mert kegyelmet kaptam. Isten megbocsátott. Igaznak tekint, mintha soha nem vétkeztem volna. Erről szól az evangélium. Így lehetek az ő gyermeke. Ez a megváltás titka. És akkor fölszabadultam arra, hogy a másikra figyeljek. Nem kell folyton a tükröket keresnem, hogy milyen vagyok én. Meg még a másik embert is arra használom, hogy milyennek lát engem. Végre megláthatom őt. Végre manipuláció helyett szolgálhatom őt. A szeretet kártyát ugyanakkor folyamatosan használni kell. Miben áll a használat? Első az empátia. Ez is intellektuális munka, nem érzelmi beleélés csupán, hanem azt jelenti, hogy a másik helyzetébe illeszkedem, és onnan nézem a problémánkat, vagy onnan nézem őt. Mert úgy értem meg őt, hogy ott vagyok, az ő helyében. A másik valódi szükségleteinek a felderítése és betöltése. Így definiáltuk a szeretet lényegét. Ezzel lehet gyakorolni. És hogy teljes legyen, a másik szeretet nyelvének a felderítése és alkalmazása. Hát ki kell deríteni? Hát ha annak nem örül, hogy megszereltem a vízcsapot, akkor meg kell találni azt, hogy minek örül. És ezt úgy általánosságban nem lehet megmondani. Ezt ki kell kutatni. Föl kell deríteni. És hát ezzel menjünk haza, próbáljuk gyakorolni. Az első lépés az, hogy milyen a kapcsolatom az Úrral, abból fakad az, hogy milyen a kapcsolatom a másik emberrel, a párommal. Kérdés doboz most is ott van, de hát a mai kérdéseket sem fejeztük be, azért remélem, hogy be fogjuk fejezni valahogyan. Most direkt módon akar-e valaki kérdést feltenni? Nagy fárasztás volt. Lehet dobozba kérdést tenni. Szeretettel várok mindenkit. Akár mennyire nem látszik, én innen látom, hogy nagyon sok üres szék van itt közben. Ott kettő, ott egy harmadik, a másik oldalon is van kettő, úgyhogy sajnálom azokat, akik ott hátul álltak, úgyhogy lehet hívni még másokat. El fogunk férni. Végső esetben a karzatot is megnyitják, már volt ilyen pár évvel ezelőtt. Isten velünk, viszontlátásra!